Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban először arról lesz szó, hogy együttműködik több szervezet az özvegyek érdekében, nőtt ugyanis számuk Magyarországon. A folytatásban arról hallhatnak, hogy a Moholy Nagyművészeti Egyetem és a Magyar Vöröskereszt folytatja tavaly évvégén elindított közös akcióját, amelynek keretében a két szervezet újabb 250 darab babapakot juttat el az ország különböző területein élő hátrányos helyzetű kisbabát váró családoknak. Végül a diákmunkát vállaló fiatalok hallhatnak jó tanácsokat, tartsanak velünk! Együttműködési megállapodást kötött az Exszülős Központ, a Magyar Női Unió és a Batthyány Alapítvány, hogy felhívja a közvélemény figyelmét az özvegyekre és a félárván maradt gyermekekre. A pandémia nyomán tovább nőtt az özvegyek száma Magyarországon, Tatár Tíme összefoglalója.
Az egyszülős családokról hallva az emberek zöme inkább az elvált szülőkre gondol, de itthon is nagy számban vannak olyanok, akik társuk halála miatt váltak egyszülős családdá, hangsúlyozta Nagy Anna, az Egyszülős Központ kuratóriumi elnöke.
Magyarország lakosságának több mint a 10%-a özvegy, ami azt jelenti, hogy több mint 1 millióan élnek a párjuk halála után egyedül, egyszülős családban, vagy már gyerekek nélkül.
Az özvegységet nem csak a gyász és a veszteség nehezíti meg. Ez az élethelyzet speciális támogatást igényel, hiszen itt a másik szülő még távolról sem maradhat részese a gyermek életének. Tévhit az is, hogy az özvegyek inkább az idősek köréből kerülnek ki, tette hozzá Nagy Anna.
Néha nagyon fiatalok maradnak egyedül ilyen módon. Nem ritkán találkozunk olyan anyukákkal például, akik még a gyerekük megszületése előtt váltak özveggyé, akár a 20-as éveikben, a 30-as éveik elején. A koronavírus járvány következtében közel 2000-rel több nő és több mint 500-al több férfi vált özvegyé az előző évhez képest. Akik ebben az egyébként is nehéz helyzetben váltak egyszülőssé, bizony nekik nagyon sok kapaszkodóra van szükség ahhoz, hogy fel tudjanak állni ebből a helyzetből.
Ilyen segítség lehet az is, hogy jövő januártól az árvaellátás minimuma a kétszeresére, a jelenlegi 25 ezer forintról 50 ezer forintra emelkedik.
Természetesen az elvesztett szülőt nem lehet pótolni. De nagyon fontos az, hogy az a pénzügyi nehézség, amibe kerülnek ezek a családok, ez valamennyivel könnyebb legyen. Amikor elválnak a szülők, akkor lehet számítani jó esetben a különélő szülő támogatására is. Amikor viszont elveszíti a család az egyik szülőt, akkor ott csak az állam az, aki be tud lépni ebbe a szerepbe. Amikor egy ilyenfajta emelésről beszélünk, ez részben nagyon fontos, hogy mit jelent anyagilag a családnak, de az is nagyon fontos, hogy felfigyelnek ezekre a családokra, hogy fontosak ezek a családok, és én azt hiszem, hogy ez nagyon sokat jelent egy ilyen nehezített helyzetben.
Az Egyszülős Központ rövidesen vezetett támogató csoportot indít, ahová kifejezetten azokat a szülőket várják, akik elvesztették a párjukat. Tapasztalataik szerint nem csak a frissen megözvegyültek szeretnének csatlakozni, Nagy Anna szerint azonban az újrakezdéshez soha nem késő segítséget kérni, hiszen így lehet elérni azt, hogy a gyerekek ne egy fekete családban nőjenek fel.
Tatár Tímea összefoglalóját hallották. Adománygyűjtő kampányt indít a Magyar Vöröskereszt a Moméval közös Babapak program folytatásához, amit tavaly novemberben indítottak el először, most lakossági adománygyűjtést hirdetnek. A cél 10 millió forint összegyűjtése, amelyből idén ősszel további 250 darab babapakkal tudnának hozzájárulni a nehéz helyzetben élő családok megsegítéséhez. Először Ipoly Dórát, a Magyar Vöröskereszt Babapak program koordinátorát kérdeztem a részletekről.
A Magyar Vöröskeresztnek a hosszú távú célja a Babapak projekt kapcsán, hogy részévé váljon a szociális segélyezési tevékenységnek ez a program, és ezáltal évről évre tudjuk egy országos léptékű kezdeményezés kapcsán támogatni a kisgyermeket váró szülőket. És idén ősszel szeretnénk folytatni a csomagot, vagy a csomagok kiosztását, és további 250 csomagot szeretnénk összeállítani. És most a jelenlegi kampány meg a célja, hogy nagyobb mértékben bevonjuk a lakosságot ebbe a kampányba, vagy ebbe a projektbe, és az ő támogatásukat kérjük, hogy ezzel együtt megvalósulhasson, és minél több családot tudjunk támogatni ebben az időszakban szintén.
Itt a cél az pénzösszeg összegyűjtése, vagy hogy minél több lakossági résztvevő állítson össze babapakkot?
Az elsőleges célunk most jelenleg az, hogy pénzadományokat gyűjtsünk össze, és ebből összeállítsuk a csomagot, amik ugyanolyan tartalommal rendelkeznek, és ezeket a területi szervezeteinkkel keresztül kiosztatjuk a lakosság részére. Tehát elsősorban most a lakossági pénzadományoknak a fogadása lenne a cél, vagy összegyűjtése lenne a cél, illetve a támogatóknak a bevonása hosszú távon a projektbe, hogy ezzel is tudjuk fejleszteni, bővíteni a programot, és hosszú távon évről évre fenntartani ezt.
Amikor tavaly novemberben, mikor mi beszélgettünk, abból milyen tapasztalataitok van, és esetleg ez az új kampányban vannak-e olyan tanulságok, amiket levontatok az akkori időszakból?
Tavaly novemberben indult először a kampányunk, és ennek keretén belül 100 csomagot osztottunk ki országos szinten kisgyermeket váró, illetve nevelő családoknak, és szerencsére az összegyűlt tapasztalatokból építkezhettünk, ugyanis nagyon sok visszajelzést kaptunk a szülőktől, az édesanyáktól, a csomagokkal kapcsolatban, illetve a tartalmukkal kapcsolatban, és abszolút pozitív visszajelzések érkeztek, tehát hogy a legszükségesebb, legpraktikusabb eszközöket tartalmazza a csomag, és ezek által is tudunk egyébként következtetéseket levonni, és próbáljuk ezek alapján, a visszajelzések alapján is még tovább fejleszteni ezeket a csomagokat, hogy minél nagyobb segítséget tudjunk nyújtani, illetve még az a legfőbb visszajelzés volt, hogy nagyon nagy segítséget jelentett a szülőknek ez a csomag a járványhelyzet alatt, mivel ezáltal is nem kellett utána járniuk ezeknek az eszközöknek, hogy mi az, ami a legpraktikusabb, leghasznosabb, és nem kellett ezeket külön-külön beszerezniük, hanem ezeket az elengedhetetlen gondozási kellékeket biztosítottuk számukra. Ennek következtében pedig az anyagi erőforrásaikat másra tudták átcsoportosítani, és így is tudtuk segíteni az első életheteket a gyermekeknél.
Mi volt a téli kampányban, a csomagban, és esetleg van-e most az új kampányban, terveztek-e új dolgokat, vagy kicsit más dolgokat is beletenni?
A tavalyi kampányban az összeállított csomag öltöztetéshez, altatáshoz és fürdetéshez kapcsolódó legfontosabb textíliákat tartalmazta, illetve nagyon sok gyógyszertári terméket tartalmazott, és a járványhelyzetre való különös tekintettel bekészítettünk ezekbe a csomagokba eszköz, illetve külön készfertőtlenítőket, amelyek további segítséget jelentettek ezekben az élethetekben. És ez a visszajelzések alapján tervezzük, hogy idén ősszel pedig még majd kiegészítjük a csomagot. A tavalyi csomaghoz képest az idei újításokkal, tapasztalatok összegyűjtésével kapcsolatban a honlapon, a Magyar Vöröskereszt honlapján lesznek majd elérhetőek a részletek, ahol egyébként elérhető a csomagnak az ajánlott tartalma, amit a lakosság szintén összeállíthat saját maga és a környezetében élő kisgyermeket váró családokat támogathat. Ezt a dokumentumot amennyiben aktuális frissítjük, és ezáltal mindig napra kész tud lenni, hogy mi az, amit ajánlunk.
Ugye a téli kampányban a 100 érintett családot értetek el. Területileg hogy oszlott meg? Hova jutottak el ezek a csomagok?
Abszolút országos lefedési program volt, minden megyébe eljutottak a csomagok, és a területi szervezeteken keresztül, szociális intézményekkel, kapcsolatokkal együttműködve kerültek kiosztásra, tehát abszolút országos léptékű volt a program.
Az őszi kampány pontosan mikor zárul?
Most indult a kampányunk a lakossági adománygyűjtéssel kapcsolatban, és ezt októberig tervezzük. Október végén zárul a kampány, és utána kezdődik a csomagoknak az összeállítása, és ezeknek a kiosztása. Ezért is terveztünk egyébként egy nagyobb csomagszámot, mivel az előző tapasztalatok alapján nagyon sok olyan visszajelzés érkezett, hogy nagy szükség van ezekre a csomagokra. Több olyan család van, akiket támogathatnánk, mint amennyi csomag rendelkezésre állt.
Ipolyi Dórát, a Magyar Vöröskereszt Babapak program koordinátorát hallották. Ez a Családi Hét. Folytatom a beszélgetést a kisgyermekes vagy gyermeket váró családokat segítő kampányról, amit a Magyar Vöröskereszt és a Moholy Nagyművészeti Egyetem közösen indított útjára Babapak néven. Szerencsés Ritát, a MOMÉ Szociális Dizájn csoport kutatóját hallják. A téri kampány alapján mennyire volt sikeres ez a kis videós bemutató, ez az ösztönzés, hogy hogyan lehet egy ilyen babapakkot elkészíteni? Milyen visszajelzéseket kaptatok akkor?
Kezdetben abban is gondolkodtunk, hogy ez a segítünk, hogy segíthess, álláspont képviselődjön minél jobban a honlapos elérhetőséggel kapcsolatban, és akkor a téli kampány alapján érdekes módon ugye az volt a tapasztalat, hogy főleg olyanok kerestek meg minket, akik lehet, hogy azért, mert elindítottuk ezt a kampányt a Vöröskereszten, adományozási céllal ugye a Vöröskereszt jó voltából, de lehet, hogy más miatt. Minden esetre olyanok kerestek meg leginkább minket, akik saját maguknak akarták ezt létrehozni. De ugye ez egy nagyon érdekes visszajelzés volt, hogy nem az az irány következett be, hogy valaki másnak megcsinálni ezt, hanem már ugye akkor már inkább egy adományozási helyzet egyszerűbb mindenki számára, hanem nagyon megtetszett nekik a projekt, meg látták, és hogy látták a Vöröskeresztnél, meg a MOME honlapján is, és hogy elkezdtek érdeklődni, hogy akkor ők ezt saját maguknak, vagy szűk családi körben valakinek ajándékjelleggel megcsinálnák. Tehát, hogy az a tapasztalata a téli kampánynak, hogy ez a csináld magad mozgalom, úgymond saját magadnak, ezt érte el ez a honlapos segítség, az összefelelési videó, meg a szabványminták, meg ilyenek. És ugye a külső vagy harmadik személynek szóló adományozás, az egy más kategóriába került lényegében.
Most indult be a kampány, de ugye ősszel tervezi majd a Vöröskereszt kiszállítani a megcélzott 250 babapakkot, tehát itt többről van szó, mint a téli kampányban. Terveztek akkor egy kicsit a ti részletekről módosítani a kampányon, vagy a videóanyagokon? Mi az, ami részletekről esetleg újdonság, ami nem volt a téliben?
A központi ötletet nem tervezzük módosítani ezek alapján, ugyanis a legnagyobb célunk ezzel azért az is volt, hogy egyfelől a lakosság mozgósítása mellett, valamilyen szintű mozgósítása mellett elérjük azt, hogy egy partnerségben ezek fizikai pakkok formájában el tudjanak jutni különböző helyekre, és mivel a Vöröskeresztes együttműködésünk ugye abban az irányba tart, hogy ezek meg tudnak történni, így a honlappal kapcsolatban mi nagyobb változtatásokat nem terveznénk, arra vonatkozóan, hogy kisebb fejlesztések már most történtek, egy-két átalakítás a visszajelzések alapján, hogy mit tegyünk be inkább, mit hangsúlyozunk jobban, hogyan struktúráljuk az információt, ez már a téli kampány alatt is visszaérkezett hozzánk, ezeket megtettük, és ezeket folyamatosan meg is tesszük a mostani kampány során is. Emellett ugye az még tervben van, hogyha nem is konkrétan a babapakkot, de hogy a segítőpak, a MOME segítőpak jelleget, kezdeményezést, az további pakkokkal elkezdjük fejleszteni, más célcsoportokra fókuszálva. Elsőként ugyanúgy egy ilyen honlapos virtuális eléréssel, tehát inkább ez a do it yourself, csináld magad irányjal, és utána tovább fejleszteni ugyanúgy, mint ahogy a babapakkot, fizikai pakkok formájában egy együttműködés keretében.
Milyen terveitek vannak itt a Csináld Magad mozgalomban? Tudnál egy-két apróságot említeni? Egy-két dolgot, hogy mire számíthatunk?
Például ugye az offline-online oktatásnak a kettőssége kapcsán egy viszonylag behatárolt célcsoportot céloztunk meg az első etapban. Ha minden jól megy, ugye nem tudjuk, hogy mit hoz az élet, hogy hogyan alakul ez az online és az offline oktatás, vagy távolsági oktatás helyzete a jövőben, de hogy ezzel kapcsolatban mindenképp terveznénk még fejlesztéseket, tehát hogy a különböző gyerekes korosztályokon haladnánk tovább egy-egy aspektusból.
Beszélgettünk szerintem még télen, hogy ti is azt tapasztaltátok, hogy egyre több helyről érkezik az az igény, hogy hát próbáljuk meg, hogy mi az, amit mi ki tudunk hozni az itthon felelhető tárgyakból, és ugye itt az újrahasznosítás is egy fontos tényező. Visszatérve a babapak kampányra, most is egy fontos eleme ennek a kampánynak?
Ugye mivel fizikai csomagokról beszélünk, azért az elkészülő elemek, vagy mózes, vagy törölköző például, azok, mivel adományozásra kerülnek, ezért a fenntarthatóságot, tehát fenntartható anyagokból való létrehozást, ezt mindenképpen szem előtt tartjuk. A lakossági vonalnál működik jobban az, vagy erősítjük jobban azt, hogy otthon fellelhető anyagokból történjen meg mindez. Tehát értelemszerűen egy 250 darabos kampány esetében a gyártás tudjuk ezt elérni, hogy létrejöjjenek ezek a hordozók például, és ott fenntartható anyagok használata a cél és az elsődleges szempont is, de kevésbé az újrahasznosítás lévén, hogy ugye ezeket harmadik személynek adja ki a Vöröskereszt, a lakossági felhasználásnál pedig továbbra is arra búzítunk igen mindenkit, hogy ahogy le is van írva a honlapon a dokumentumokban, hogy otthon milyen felelhető anyagokból lehet ezeket létrehozni. saját használatra.
Amikor nem tudom, hogy ezt néztétek-e a téli kampánynál, vagy a visszajelzésekből ez kirajzolódott-e, hogy nagyjából kik vettek ebben részt? Milyen korosztály? Gondolom, hogy hölgyek elsősorban, de például nagymamák?
Fiatal 25 fölött 40 alatti korosztály. Akinek a testvére terhes, vagy a családban jön a baba, vagy már van egy, vagy jövendőbeli nagymama is jelentkezett nálunk, aki mondjuk egy idősebb korosztály, de nem a, tehát hogy a lánya vagy a fiáiknál éppen jön a kisbaba, és erre gondolt, mint ajándék. De amúgy az érintettek jelentkeztek leginkább, az érintettek mutattak érdeklődést leginkább, akiknél vagy a második gyerek jön, vagy pont, hogy az első, és vagy akiknél a családban közeli hozzátartozónál ugyanúgy tervben van, vagy érkezés előtt áll a baba.
Aki mondjuk nem hallott erről a téli kampányról, vagy most hall először a Babapak kampányról, számukra mit tudsz elmondani, hogy pontosan itt miről is van szó a kis videókban, illetve hogy a Momé hogy járul hozzá ehhez a kampányhoz?
Hát ugye a Momé az ötletnek, és úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy az ötlet fejlesztést adta ehhez a kampányhoz. Az adományozási kampányt azt már a Vöröskereszt viszi, tehát ugye a Vöröskereszt van arra berendezkedve, hogy adományozzon. Mi pedig egy kommunikációs szupportot jelentünk most nekik ebben a fázisban, úgy, hogy maga a gyerek, az közös úgymond, a gyerek alatt pedig a babapakot értem ebben az esetben, tehát ugye a Momé fejlesztette ezt le, a Vöröskereszttel kooperációban valósult meg a fizikai dobozoknak a létrehozása és kiosztása a téli időszakban, és a jelenlegiben pedig ugye mi továbbra is tartjuk fent ezt a honlapot, ahol a Csináld Magad mozgalomhoz úgymond elérhető információk találhatók, emellett pedig az adománygyűjtési kampányát támogatjuk meg Momé oldalról a Vöröskeresztnek azzal, hogy mi is a saját csatornáinkon ezt propagáljuk, próbáljuk eljutatni mindenkihez. Ugye itt a cél az, hogy ez egy klasszikus adományozási kampánya lett a Vöröskeresztnek, hogy befolyjon az a megfelelő mennyiségű összeg, amivel ez a célzott darabszám legyártható.
Szerencsés Ritát, a Momé szociális dizájn csoport kutatóját hallották. A nyári diákmunkát vállaló diákok bejelentésére, adózására ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra, kivéve a diákszövetkezeteken keresztül történő foglalkoztatást, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosítójára van szükség. Kis Péter András, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője mondta erre részleteket.
16 éves kortól vállalhatnak a diákok munkát. Van egy külön kiszabály még, nappali tagozatosok szünidőben már 15 éves koruktól is dolgozhatnak. Tehát nyári, téli szünidőben 15 éves korát betöltött diák is már dolgozhat. Nappali tagozatosnak kell lennie, egyébként 16 éves koruktól vállalhatnak munkát, és egy nagyon fontos dolog van, hogy 18 év alatt egyébként is a szülőknek, a gondozóknak a beleegyezése szükséges, tehát nélkülük nem tudnak így szerződést aláírni. És mindenképpen a szülőt egyébként is én azt mondom, hogy mielőtt valaki elvállal egy munkát, érdemes megnézni, hogy hova megy. Érdemes annak utána nézni, hiszen most már a fiatalok ezeket az új kütyüket, a gépeket, a telefonokat nagyon készségszinten használják, úgyhogy egy internetes keresővel nyugodtan utána lehet nézni a munkavállalónak, hogy biztonságos helyre megy, esetleg talál-e valamilyen hozzászólás véleményt róla. Sőt, ilyenkor egy fontos oldala, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak az oldala is a www.nav.gov.hu oldalon. Lehet találni különböző adatbázisokat, például olyan munkáltatókról is, akik már foglalkoztattak úgy munkavállalót, hogy nem jelentették be, mert feketén foglalkoztattak valakit. Itt nem írodom most nem célszerű elhelyezkedni, és emellett még, ha valaki utána néz, a szülőkkel is nyugodtan beszélje át, hogy ő szeretne dolgozni, hol szeretne munkát nálam, hiszen a szülőknek a szava az mindig sokat számít, úgyhogy szülői beleegyezés mindenképpen kell hozzá, egyébként jogilag is.
Tehát kell egy, úgymond egy szülői hozzájáruló nyilatkozat?
Nem, 18 éves kor alatt a diákok helyett a szülők fogják úgyis aláírni a szerződést, hiszen helyettük, akkor ők azért besegítenek. A 18 éves kor fölött már felnőttnek számít mindenki, úgyhogy nem tudok, ez a mindenki a saját jövőjér felől.
Milyennek kell lenni egy szerződésnek, amit a diák munkavállaló köt a munkáltatójával?
Többfajta foglalkoztatási forma ez a helyes kifejezés talán, amiben egy diák dolgozhat. Talán a legegyszerűbbnél kezdjük, egy iskola szövetkezeti tagként, ha valaki elmegy egy diák iskola szövetkezethez, csak az iskola szövetkezet fogja helyette mondjuk megtalálni azt a munkát, amit ő szeretne, tehát segít benne, illetve adózás szempontjából is van egy fontos rész még, hogy 15% eszélyát fognak levonni személyi jövedelem adót a béréből, és járulékot egyébként nem. Maga iskola szövetkezet ezt a havi bevallásokat, amit mindig kell küldeni a bérről a NAV-hoz, ezt kitölti és elküldi a NAV-hoz, és az alapján egyébként a diáknak, aki iskola szövetkezeti tagként dolgozik, következő évi eszélyá bevallásához adatokat megkapja a NAV, és innentől kezdve a diáknak igazából a bevallás is elkészül. Van más megyéb megbízási jogviszony, ott egy szerződést kell kötni erre, és egyébként lehet találni mintákat fönt az interneten. Én is nagyon sokszor, mikor még diákként keresgéltem, akkor nagyon jó dolgokat lehet találni. Fontos az, hogy hiteles oldalt nézzenek meg. Ott is van SZIA, illetve van járulékfizetés, hogyha bizonyos összeget elérnek. Azonban a diák is dolgozhat úgy, mint mondjuk a apuka, anyuka munkaviszonyban, mint egy munkavállaló. Ilyenkor adózás szempontjából van 15% eszélye, és vannak járulékok is. A munkáltató szintén levon mindent havonta a diáktól, tehát neki ezzel nem kell foglalkozni. Készül róla a havi bevallás. Ez is megoldott így a bevallásánál a következő évinél. Nem lesz gond. Ha valaki munkaviszonyban helyezkedik el, akkor tanácsolom, hogy mindenképpen ragaszkodjanak az írásban megkötött szerződéshez, munkaszerződéshez, mivel az alapbért, a munkakört, a munkavégzés helyét, jellegét, a munkaviszony időtartamát mindenképpen foglalják bele, ez számukra nagyon fontos.
Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!